most is szeretett vendégséggel fejeződik be, amit együtt létünk. Természetesen Isten tisztelet van előtte, és Gyurko István, baptista lelkipásztor testvére fogja hirdetni az Úristen igényét közöttünk. Nagy szeretettel köszöntöm a jelenlévő kedves testvéreket, akik megjelentek képviselve a gyülekezetüket és egyházakat, Petőni Püspök Ilonát, református lelkipásztor testvéremet, az ő segédlelkét és Jörgyöt, de természetesen Varga János főimádósunknak is köszönjük szépen, hogy minden igényt tehetünk be, ezt az András Török katolikus Parókus úr, nem tudok jelenteni, nagyon sok elfogadsága van, egyszer mesélte nekem, hogy Budaörsről egészen Somogyi, az ő egyházi területe van, és nagyon sok helyre kellett kimenni, ilyenkor ökumenikus imai táján különösen is. Én már tudom, hogy milyen idők a szentmisek ott fönt a hittanteremben, az Isten tisztelet után, a halfény nagyon finom, de most még előtte várnunk kell, mert mielőtt jól lakad bennünket az Úr, szeretne a lelkünkben is rendet tenni, előtte ott is szeretne jól lakatni és megelégíteni bennünket az ő igényével. Nagyon csodálatos alkalom ez, hogy együtt lehetünk itt most, és különösen is majd a szeretetelésé keretében, mert fogunk tudni beszélgetni egymással. Nagy szabású terveink vannak, lelkipásztor és paktársaimmal így beszélgetünk, és mi is fogunk egy-két ötlettel előállni majd a jövő illetően. Lehetnek hirdetni valók is, majd amikor a hirdetésre következünk az Isten tisztelet menetében, akkor néhányan felállunk majd, és elmondjuk a hirdetni valóinkat. Most kezdjük a kitűzött Isten tisztelet, illetve az Isten tiszteletünkön kívüli énekszámmal, kezdjük a 74-es énekkel, és kérjük majd Isten áldását, fiú, Szentlélek nevében. Amen. Az egek magasztalják csodáját, Uram, hűségedet a szentek gyülekezetében. Mert ki van a szentekben, aki egy sorba állítható az Úrral? Ki hasonló az Úrhoz, az Isten fia között? Igen, rettenetes az Isten a szentek gyűlésének. És félelmetes mindazok között, akik körülöttem vannak. Uram, seregek Istenem, ki olyan erős, mint Te, Uram, hűséged körülvesz téged. Hatalmas a Te karod, kezed erős, jobbod felséges, igazság és jobb, trónodnak támadta. Szeretet és hűség jár előtte. Boldog nép az, amely tud neked olyan. Imádkozzon. Úr Jézus Krisztus, dicsérjük téged, hogy előttél hozzánk. Az, hogy mindenki meglássa a te dicsőséget fényét, az anyatemetek házadon is, a te népedben. Bár szétszakadva élünk külön-külön felekezetekben, és próbálgatjuk úgy megoldani ezt a kérdést, hogy mennyire színesek vagyunk, és minden jó, és mindenhol van az igazság, mindenhol tisztán próbálják kérdezni a te ígéret, de azért mégiscsak szétszakadva élünk. És ilyenkor, amikor együtt vagyunk az ökumenikus imahéten, tapasztalhatjuk meg azt, hogy mégiscsak együtt vagyunk ellene. Hogyha ugyanazon a kultúrban hiszünk, ugyanazt kérjük segítségünk, ugyanazon reménykedjük életünk minden napján, aki te rendeltél nekünk Istenünk, megváltó és megszentelő. Uram, irgalmat nekünk a sötétségünk miatt, a butaságunk miatt, amelyek mi csak saját magunk igazságát tudjuk hirdetni. Az, hogy eljön az idő, a tisztulás ideje, amikor végre te bennem bízva, te rá figyelmet tudunk egymásra is fordulni. Isten egyszerűen fiat, bennem a Szentlélek által Isten gyermekévé lehetünk. Engedd, hogy meghalljuk a sötétségnek, a bűnnek, hogy meghalljuk az egy gyógyító ígéret, hogy újjáéljünk, újjáéljünk, megelevenedjen a mi életünk. És adjunk békességet, Urunk, irgalmat nekünk. Jézus Krisztus, aki lelkét által egyházat gyűjtettél magadnak a Földön, hívd össze a lelkét szenteteket, a világ minden tájából, de egyházakba, és éreztesd meg a benned való közösség örömét, hogy ne szakadjon téged a látható és a láthatatlan egyház, hanem egyre inkább növekedjük a láthatatlan egyház, amiből előbb-utóbb aztán látható lesz, Urunk, mert amikor Te megszólítod az embert, és az ember élete, az ember szíve oda szorul lefelé, az bizony láthatóvá válik. Tedd meg a mi életünket is, ezt a csodát, és kezd rajtunk, Uram. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg azt az igét, amelyet az ökumenikus tanács egyik felolvasató igének a mai estére kirendelt. Az ige megint a található Márk evangéliumának 9. fejezetében, a 33. versről a 37. versig a következőképpen felállt a hallgassatoknak. Jézus és tanítványai megérkeztek Kapernaumba, és amikor már otthon volt, megkérdezett őt: miről vitatkoztok úgy közben? Ők azonban hallgattak, mert arról vitatkoztak az úton egymással, hogy ki a legnagyobb. Jézus ekkor leült, oda hívta a 12-t, és így szólt hozzájuk: ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenki szolgálja. És kézzel fogva egy kisgyermeket közéjük állította, átölelte, majd ezt mondta nekik: aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be, és aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem az, aki elküldött engem. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Istennek beszélni. Magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Isten, és Isten igényére válaszolunk, mondjuk el együtt minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden ható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában,
ami urunkban. Aki fogadott a szent lélektől, született szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és elmentették. Alázták a mongolokra, harmadnapon feltámadt a voltak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jönnek ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszen az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljuk el egyébként, és az ige hirdetésen a kifizet énekünkkel, amely közében található, a 389-es,
köszöntök mindenkit, minden kedves jelenlévőt, és hiszek abban, hogy Isten ad áldást nekünk ma este, és aki ebben a rossz időben eljött ide, az azt mondja, hogy megérte eljönni. Ma az ima hétnek az utolsó alkalma van, úgy látszik nekem ez a tisztadaték, hogy mindig a végén prédikálhatok. De ez nem biztos, hogy mindig így lesz, úgyhogy szeretnék mindenkit előre figyelmeztetni, hogy jövő évben, hogy kedden prédikálok, akkor a szerdán is jönni kell, az nem az utolsó lesz még, majd meglátjuk a jövő évi beosztást. Most viszont tényleg az utolsó alkalom van, amikor így együtt vagyunk, és a korintusi első levél harmadik részéből egy utolsó szakaszt fogok felolvasni, utolsó három igeverset, ami az imahetünknek az alapigéjének az utolsó része. Tehát Pál első levele a korintusi gyülekezethez, harmadik részéből a 21. vers, 22. és a 23. versét fogom felolvasni. Álljunk fel és így hallgassuk meg Isten igéjét. Azért senki se dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők. Minden a tietek. Ti viszont Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. Foglaljunk helyet. A családunkban körülbelül másfél évvel ezelőtt elkezdtük tanítani a gyerekeket arra, hogy hogyan kell a pénzt kezelni. Ezt is meg kell tanulni egyszer, és a kisfiam akkor majdnem 5 éves volt már, és hát néha adtunk neki különböző összeget, és azt mondtuk neki, hogy bármennyit elkölthetsz ebből, bármennyit vehetsz belőle, bármit vehetsz belőle, tehát szabadon rendelkezhetsz ezzel a pénzzel, de ha gyorsan elköltöd, akkor aztán nem marad neked semmi, ha viszont spórolni fogsz, takarékoskodni fogsz, akkor lehet, hogy valami értékesebb dolgot is megvehetsz. És hát így a kisfiam próbálta ezt fölfogni, gyűjtögette a pénzét, és egyszer egy vasárnap, amikor az istentiszteletre készültünk, megkérdeztem a Ruben fiamtól, hogy amikor megyünk az Isten tiszteletre, te mennyi pénzt hozol, és mennyit fogsz betenni a perselyre, mennyit akarsz adni az Úr Jézusnak? És erre úgy rám nézett a fiam, és azt mondta, hogy én nem akarok adni semmit. És aztán beszélgettünk, hogy hát azért jó lenne, ha te is adnál, hát mi is szoktunk adni, és ez fontos, ezzel is kifejezzük az Isten iránti szeretetünket és a tiszteletünket, és valahogy a fiam nem értette, hogy miről szól ez az egész, és olyan kicsit durcásan rám nézett, és azt mondja nekem, hogy az a te gyülekezeted el akarja venni az én pénzemet. Mondtam neki, hogy a gyülekezet el akarja elvenni a te pénzedet, még Isten sem akarja elvenni a te pénzedet. Ez a pénz rendelkezésre áll. Adhatsz belőle, vagy megtarthatsz. Azt teszel, amit akarsz. De ki az a pénz, amit a fiam odaadhat, vagy esetleg nem ad oda? Ki az a pénz, amit adunk, vagy nem adunk? A fiamé? Hát azt is mondhatjuk, hogy bizonyos értelemben igen, mert azt mondtuk neki, hogy azt csinál, amit akar. De azt is mondhatom, hogy az a pénz az enyém, mert én vagyok a felelős érte, nem? És ha azt mondom, hogy nem lehet, akkor neki tudomásul kell venni. De azt is mondhatjuk, hogy fölöttem van még egy magasabb hatalom is, őt úgy hívják, hogy a mindenható Isten, és alapvetően az a pénz, ami ott van a fiamnál, az az Istené is, nem? Az Istené is, talán az enyém is, talán a fiamé is, és akkor mégis, hogy is van ez a tulajdonjog? Kiért? Ki a gyülekezet? Ki a lelkész? Ki az érték, ami a gyülekezetben van? Vagy ki az az érték, ami az életünkben van? Vagy ami a tulajdonunkban van? Hogy is van ez a tulajdonjog kérdése? Ki a gyülekezet? Amikor jól mennek a dolgok, akkor azt mondjuk, hogy miénk a gyülekezet. Sokszor lelkészek is azt mondják, az én gyülekezetem. Amikor rosszul mennek a dolgok, akkor azt mondjuk, hogy Uram, ez a te gyülekezeted. Csinálj vele valamit. Rendet kell tenni. Akkor már nem vonzódunk annyira. De ki a gyülekezet? A Biblia azt mondja, hogy Istené a gyülekezet. Hogy ki a lelkész? Hát semmiképpen nem a gyülekezeté alapvetően, hanem Istené. Mert Isten küldte a gyülekezetbe. Azt mondja az Efézusi levélben Pál, hogy ő adott némelyeket apostolokul, prófétákul, pásztorokul, tehát Isten küldi az embereket a gyülekezetbe. Persze a gyülekezeté is, mert együtt dolgoznak, de alapvetően azt mondhatjuk, hogy Istené. A korintusi gyülekezetben, amikor zűrzavar volt, és emberek különböző csoportokat alkottak, és az egyik azt mondta, hogy én az Apollós pártal vagyok, a másik azt mondta, hogy én Pálhoz akarok tartozni, tehát mindenféle megosztás volt, és amikor Pál látta, hogy a gyülekezet megoszlik, akkor nem azt mondta, hogy jaj, de jó, legalább van néhány ember, aki velem tart. Hát mindegy, hogy másokat is mondanak, mást is csinálnak, hogy más felé is mennek az emberek, de legalább a gyülekezet egy része az velem tart. Milyen jó. Nem ezt mondta Pál. Azt mondja Pál, hogy ez borzasztó. Ez így nem mehet tovább. És azt mondja, hogy senki se dicsekedhet emberekkel. Mert akár Pál, akár Apolló, akár más, mindenki alapvetően végsősorban az Istené. És nem emberekkel kell nekünk dicsekedni. Vagyis kié vagyunk mi? Hogy is van ez a tulajdonjog kérdése? A legtöbb ember az egész életét arra próbálja rászállni, hogy minél több dolgot összeszedjen magának. Minél több tulajdon szerezzen magának. A legtöbb embernek ez a fő célja. De kié az érték? Azt mondja a Biblia, az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai. Ez mondja a 24. Zsoltárnak az első verse. Kié a föld? Az Úré. A földnek a teljessége kié? Az Istené. Minden az Istené, mert ő teremtett mindent, és az ő tulajdona. Aztán Haggeus próféta azt mondja, Isten kinyilatkoztatása ez, enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura. Nekünk van a birtokunkban ezüst meg arany? Talán mindenkinek van egy kicsi, vagy sok, nem tudom. De azt mondja a Biblia, hogy végső soron az arany és az ezüst, és minden érték az a mindenható Istené. És ő akkor adja, vagy akkor veszi el, amikor akarja. Minden az övé. Meg kell értenünk tehát, hogy amikor a tulajdonjogról beszélünk, hogy ki az ember, ki a gyülekezet, ki az érték, hogy egyáltalán az enyém az, amit én a birtokomban tartok, akkor ki kell mondani, hogy Istené minden. És a Biblia világosan kijelenti azt, hogy Isten az ő tulajdonáról soha nem mondott le. Az övéit nem adta el, vagy az ő birtokát soha nem adta el senkinek. Isten mindazt, ami az övé, azt ő megtartja. Övé minden, ő alkotott mindent, de viszont mindaz, ami az övé, azt odaadja az embernek, hogy gazdálkodjon vele. Odaadja az embernek, hogy sápárkodjon vele. Odaadja az embernek, hogy használja. És én is kaptam sok mindent, és minden kedves jelenlévő nagyon sok mindent kapott, az abból, ami az Istené, hogy használjuk és sápárkodjunk vele. Amikor Isten megteremtette az embert, Ádámot és Évát, ott voltak a paradicsomban, akkor Isten nem azt mondta Ádámnak és Évának, hogy ez a ti tulajdonotok, a paradicsom az Isten tulajdona volt. Azt mondta Ádámnak és Évának, hogy éljetek itt jól, műveljétek a kertet, gazdálkodjatok. Legyetek boldogok, ami az enyém, azt megosztom veletek. De az édenkert az Istené maradt, azt nem adta el Isten. Ádám és Éva művelte a kertet és dolgoztak, aztán meg bűnbe estek. De gondolkozzunk tovább a tulajdonjogról, hogy ki az ember, meg ki az érték. Minden Istené, és Isten sáfársággal bízott meg bennünket, embereket. A sáfár szónak a jelentése nem más, mint az, aki a tulajdonos, odaadja valaki másnak ezt a tulajdont, ezeket az értékeket, hogy gazdálkodjon velek valaki más. Ma úgy is hívhatnánk ezt a sáfárt, hogy menedzser. Aki nem a tulajdonos, aki használja, gazdálkodik mindezzel. Ha a bibliai értelemben nézzük ezt a sáfárkodást, akkor azt jelenti, hogy Isten rábízza az emberre az ő tulajdonát, hogy az ember használja és kamatoztassa. De két dolgot nem szabad elfelejtenünk. Mivel Istené minden, ezért az egyik fontos dolog, hogy amit kaptunk Istentől, azzal jó kell sáfárkodni, a másik pedig, hogy egyszer el kell számolni a sáfársággal. Egyszer el kell számolni mindazzal, amit eddig tettünk, hogy jól használtuk, vagy jól kamatoztattuk, vagy pedig sem. Tehát az elszámolás az biztos be fog következni. Pál apostol világosan tanítja a korintusi gyülekezetet erről, hogy Istennek kell alapvetően elszámolni, mert Istené minden tulajdon. Ő azt mondja a 4. fejezet első versétől, hogy úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak a sáfárait. Ki ez a Pál? Az Isten titkainak a sáfára. De azt is mondhatjuk, hogy ez nem csak Pál apostolra érvényes, a lelkészekre ez érvényes. Az elkötelezett hívő emberekre ez érvényes, hogy Isten titkainak a sápárai vagyunk. Isten kijelentett valamit, Isten megmutatott valamit, és azt mi továbbadhatjuk, sápárkodhatunk vele. Használhatjuk mindezt. Így folytatja Pál, márpedig a sápároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Hűségesek vagyunk mindazon, amit Isten ránk bízott. Pál azt mondja, ez fontos. Hűségesnek kell lenni azon, amit Isten ránk bízott. És amikor jön az elszámolás, akkor ezt mondja Pál a folytatásban, én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon, sőt, magam sem ítélkezem önmagam fölött. Vagyis Pál azt mondja, hogy nem érdekel, hogy nektek mi a véleményetek, engem az érdekel, hogy az Istennek mi a véleménye. Mert az Isten adott nekem valamit, és az Isten számon kéri tőlem ezt. Emberek mondhatnak ezt is azt is, lehet, hogy valaki dicsér, lehet, hogy valakinek nem tetszik, de nem ez a fontos. Az a fontos, hogy Isten mit mond arra, amit ő nekem adott, hogy hogy sáfárkodtam vele. És nem csak Pál apostolnak, hanem nekem és nektek is valamennyünknek el kell számolnunk azokkal az értékekkel, amit Isten a kegyelméből, az a jóságából nekünk adott. És mindenki rengeteg ilyen dolgot kapott. A sáfár feladata tehát az, hogy sáfárkodjon, jól gazdálkodjon. És vannak emberek, akik egészen rosszul fogják fel ezt. Valaki úgy él, hogy nem foglalkozik ezzel. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy én megdolgoztam valamiért, az az enyém. Senkinek semmi köze hozzá. Így van? Igaz vagy nem igaz? Mármint az a kijelentés. Én megdolgoztam, én kaptam a fizetést, ez az enyém. Hát ha Isten kivettük a képből, akkor igen. Ha Isten nekünk nem tekintély, akkor, vagy nem ismerjük Istent, akkor mondhatjuk ezt. De ha ismerjük az Istent, aki az alkotó, aki a teremtő, akkor nem mondhatom azt, hogy én megdolgoztam érte, ez az enyém, és senkinek semmi köze hozzá. Mert ha én meg is dolgoztam valamiért, lehet, hogy jó eredményeket értem el, lehet, hogy nagy dicsőséget kivívtam. De hadd kérdezzem meg, ki adta nekem az időt erre? Ki adta nekem a bölcsességet erre? Ki adta nekem a tehetséget erre? Vagy a lehetőséget erre? Vagy azt a hátteret, hogy én ezt meg tudtam csinálni, és ki tudtam vívni ezt a dicsőséget, hogy ki tudtam vívni ezt a jó eredményt. Ez kinek az ajándéka? Ez mind az én munkám? Nem. Ez az Istené. Isten van mindig a háttérben. Istentől kapunk mindent, és Istennek kell elszámolnunk. És ennek az imahétnek az utolsó alkalmán fontos tudnunk azt, hogy nem emberekkel kell nekünk csoportosulni, vagy nem emberek véleményére kell alapvetően hallgatnunk, hanem Istenre kell koncentrálnunk, hogy mit mond Isten, mi az, amit Isten nekünk adott, és tudnunk kell azt, hogy egyszer odállunk Isten szín előtt, és el kell számolnunk mindazzal, amit Isten nekünk adott. És azt mondhatjuk, hogy Isten egy bőkezű Isten. Aki most itt van, annak Isten adott egészséget. Aki most itt van, annak Isten adott időt, életet, adott nekünk családot, és nagyon sok mindent elmondhatnánk még, hogy mennyi mindent adott nekünk Isten, egy csomó anyagi javakat. Az Isten ajándéka mindaz, amivel rendelkezünk. Ilyen értelemben azt is mondhatjuk, hogy az Isten házában lakunk. Mert Istentől kaptam a házamat. Ha Isten nem akarta volna, akkor én hajléktalan lennék. Ha Isten azt mondaná, hogy nekem nem lehet soha házam, akkor én akármit csinálnék, Isten megakadályozhatna bármiben. De ő nem megakadályozni akar, hanem megáldani. Az Isten házában lakhatunk, az Isten autójával járhatunk, az Isten ajándéka a munkahelyünk, az Isten ajándéka az egészségünk, és minden az Isten ajándéka, ami a rendelkezésünkre áll. Tudjuk így tekinteni az életünket, az anyagi javainkat, az egészségünket? Köszönöm Istenem, hogy gondoskodsz rólam. Köszönöm, hogy mindez az enyém lehet, és mindez az a birtokomban lehet, és használhatom. Nagyon fontos, hogy értékeljük, átértékeljük újra és újra az életünket, mert azt mondja Pál, hogy két dolog fontos a sáfároknál. Az egyik, hogy hűségesek legyenek, a másik pedig az, hogy tudják, hogy egyszer el kell vele számolni. Mindennel, amit Istentől kaptunk. Az idő is Istené. Az időt Isten adja nekünk. És Isten dönti el, hogy mikor van vége valaminek. Évekkel ezelőtt egyszer egy 6 éves kislánynak a koporsójánál voltam, és az ő szülei nagyon komoly hívő emberek voltak. És amikor valaki elveszi a gyermekét nagyon fiatalon, az nagyon nehéz feldolgozni. Hívő embernek is nehéz feldolgozni. De ez a család úgy tudta ezt a szörnyűséget feldolgozni, hogy elvesztették a lányukat, hogy igaz, hogy könnyek között, és igaz, hogy sírva, de kimondták azt, hogy Istenem, köszönöm neked, hogy ezt a kislányt 6 évre ide adtad nekünk, és most visszaadjuk neked. Mert minden az Istené. Isten nem lop. Isten nem akar ellopni tőlünk semmit. Ha valamit Isten elvett tőlünk, akkor ő jogosan veheti el, mert minden az övé. Ha valamit Isten nekünk ad, nem a másét adja, a sajátját adja nekünk. És nagyon fontos, hogy így tekintsünk Istenre, aki mindennel rendelkezik. Talán vannak olyanok, akiknek fájdalom vagy keserűség van a szívében, mert nem úgy történt valami, ahogy elképzelte. Talán rövidebb volt valami, vagy nem úgy sikerült valami, ahogy szerette volna. De szabaduljunk föl arra is, és engedjük meg Istennek, hogy ő azt tegyen, amit akar, mert ő mindennek a tulajdonosa. Mi a sáfárok vagyunk. És hogyha azt mondja, hogy véget ért ez a munka, véget ért ez a sáfár munka, ez a menedzseri munka, és most már nem kellett tovább tennünk, vagy nincs tovább élet, nincs tovább idő, vagy nincs tovább egészség, vagy bármi, az Isten jogában áll. Mert minden az övé. Mire használjuk az életünket? Jó sáfárkodunk az időnkkel? Isten az időből elég sokat ad nekünk. Azért 40, 50, 60, 70, 80 év, több évtized az elég sok idő. Sok mindent meg lehet csinálni ennyi idő alatt. Sok mindent el lehet érni ennyi idő alatt, és sok mindent el is lehet rontani ennyi idő alatt. Egyszer valaki egy statisztikát készített arról, hogy általánosságban 72 év alatt egy 72 éves ember mire szokta eltölteni az idejét. Hadd olvassam most el. Ez az eredmény azt mutatja, hogy 72 év alatt átlagban az emberek 21 évet alvással töltenek. Ez kell, hogy frissek legyünk. 14 évet azzal, hogy munkába menjünk és dolgozzunk. 7 évet tisztálkodással és szépítkezéssel. Tehát, hogy a férfiak csak 6 és felett, a nők meg 7 és felett, nem tudom. 6 évet étkezéssel, vagyis 6 évig eszünk. Szintén 6 évig utazunk valahová. 5 évet sorban állunk és várunk valamire. 4 évig tanulunk. 3 évig tárgyalásokon, megbeszéléseken veszünk részt. 2 évet telefonálunk, vagy visszahívunk valakit. 1 évet azzal töltünk, hogy ami elveszett, azt mindig keressük, hogy hova tettük. 22 hónapot töltünk azzal, hogy elmenjünk és a templomban időzzünk. 8 hónapot azzal töltünk, hogy különböző reklámleveleket, meg újságokat átnézünk és olvassuk ezeket. És 6 hónapot töltünk azzal, hogy közlekedési lámpák előtt állunk és várjuk, hogy a piros zöldre váltson. Hogy ez mennyire igaz vagy nem igaz, nem tudom, de biztos sok igazság van benne. De hogyha az arányokat nézzük, a 22 hónap eltöltött idő a templomban, az számomra borzasztóan kevés. Ennél sokkal többet érdemel Isten. Az az Isten, akié minden idő, akié a 72 év, vagy a 80, vagy a 90, vagy az 50, bármennyi. Minden az Istené. És Isten dönti el, hogy mikor minek van a kezdete, és mikor minek van a vége. És nekünk ezt tudomásul kell venni. Mert a jó sáfár az tudja, hogy egyszer el kell számolni mindennel. Mert Isteni a vagyon, Isteni a tulajdon, ő a tulajdonos. Mi hűségesek vagyunk. Azt mondja Pál, a sáfárokról elsősorban azt követelik, hogy mindenki hűséges legyen. Hűségesek vagyunk. A családunkon, a vagyonunkon, az időnkön, az energiánkon, az egészségünkön, az emberekkel való kapcsolatunkban hűségesek vagyunk, jó sáfárok vagyunk. Ez egy nagy kérdés. Nem túl rég találkoztam egy emberrel, aki elmondta az életének a történetét, elmondta azt, hogy fiatal korában, 56-ban elhagyta az országunkat, külföldre ment, és aztán hosszú éven keresztül különböző országokban élt, és most már nyugdíjas lett, és az elmúlt években találkozott Istennel. Eltelt több mint 60 év az életéből úgy, hogy Isten teljesen ki volt iktatva az életéből, nem foglalkozott Istennel. Most találkozott Istennel nem túl régen, és rájött arra, hogy az Isten a legfontosabb dolog az életében. Aztán most nemrég visszajött Magyarországra, és azt mondta nekem, amikor megismertem, Laci bácsinak hívják, azt mondta ez a Laci bácsi, hogy István, nem tudom, hogy Isten mennyi időt ad még nekem, de azt tudom, hogy 63 évet én már elherdáltam. Ez a 63 év alig ért valamit az életemből. Nem tudom, hogy mennyi lesz még, 1, 2, 5 vagy 10, de szeretném jól kihasználni. Ez a kedves Laci bácsi, egy nyugdíjas ember, rájött valamire. Amire rá lehet jönni 6 évesen is. Rá lehet jönni 20 évesen is, hogy minden az Istené, az idő is az Istené, és Istentől kapunk mindent, és az Istennek kell visszaadni mindent, és tőlünk Isten azt várja el, hogy az a sok-sok jó dolog, az a sok-sok kincs, amit nekünk ad, azt jól használjuk. Azzal nem másokat tegyünk tönkre, magunkat se tegyük tönkre, hanem építsünk. Mi is áldást tegyünk mások számára. Hűségesek vagyunk, jó sáfárok vagyunk. A lázadó ember az nem jó sápát. Az azt mondja, hogy engem nem érdekel Isten. Évekkel ezelőtt egy keresztény kávéházban, vagy ilyen teaházban, egyszer beszélgettem egy emberrel, aki bejött oda, leült az asztalhoz, együtt ittuk a teát, és hogy beszélgettünk, elmondtam neki, hogy én hogy tértem meg, hogy találkoztam Istennel, hogy változott meg az életem. Ő is beszélt az ő életéről, a dolgairól, és aztán egyre komolyabb volt az a beszélgetésünk, és amikor oda került a sor, hogy neki is dönteni kell, mert vagy elutasítja Istent, vagy elfogadja Istent, akkor így a kezébe vette a Bibliámat, és azt mondta, hogy István, neked az a bajod, hogy te csak a Bibliának a fedőlapja meg a borítólapja között tudsz gondolkodni. Tedd félre azt a Bibliát, és gondolkozz nagyba. És amikor ezt mondta nekem, akkor egyből eszembe jutott, hogy a Bibliának a legelején, amikor Éva ott van a paradicsomban, és oda megy hozzá az ördög, akkor mit mond az ördög Évának? Tedd félre azt, amit az Isten mondott, ne foglalkozz vele, és csináld azt, ami neked jó. És mi lett belőle? Tönkre mentünk. Aki jó sáfár akar lenni, aki komolyan veszi azt, hogy minden az Isten ajándéka, az komolyan veszi az Isten igéjét. Az értékeli az Isten igéjét. Az olvassa az Isten igéjét, és nem csak olvassa, meg is éri az Isten igéjét. És nem félreteszi a Bibliát, hogy hatkorosodjon, vagy nem azt mondja, hogy engem zavar az Isten, és majd Isten nélkül gyorsabban haladok, hanem Isten alapján előre haladni. És meg fogja tapasztalni, hogyha nem teszi félre a Bibliát, hanem kinyitja, és olvassa az Isten igéjét, és átéri mindazt, ami az Isten igéjében van, akkor tárul ki előtt a világ. Akkor lesz igazán gazdag. Akkor fogja igazán megtapasztalni az Istentől jövő áldásokat, örömöket és minden gazdagságot. Isten áldást akar nekünk adni. És nekünk tudni kell azt, hogy amikor megkapunk egy áldást, megkapunk egy ajándékot, akkor hogyan kell használni. Jézus Krisztus, amikor a Földön járt, azt kérdezte, ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja az élelmüket. És aztán a válasz is ott van, ez Lukács evangélista írja le, hogy a hűséges sáfár az így gondolkodik, vagy ez történik, hogy boldog az a szolga, akit amikor megérkezik az Úr, munkában talál. Vagyis azt csinálja, amivel megbízta az Ura. Ez lesz a boldog sáfár, mert amikor jön az Úr, és elszámoltatás következik, akkor ő jutalmat fog kapni. Aztán vannak olyan sáfárok, akik hűtlen sáfárok, ezekről ezt mondja Jézus, ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga, késik az én Uram, és elkezdené verni a szolgákat és szolgáló leányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni, azon a napon jön meg annak a szolgának az Ura, amelyen nem fogja várni. És abban az órában, amelyben nem gondolja, ketté vágatja, és a hűtlenek sorsára juttatja. Van olyan sáfár, aki jutalmat kap, aki áldást kap, aki még többet fog kapni, még nagyobb kincsen sáfárkodhat, míg a hűtlen sáfár büntetést kap. Ezt Jézus tanítja. És nem is akármilyen büntetés. Az ősi szír büntetés végrehajtásban volt egy olyan kivégzési forma, hogy azt az embert, akit elítéltek, komoly bűncselekmény miatt, rákötözték egy széles nagy deszkára, és aztán a nyilvánosság előtt ketté fűrészelték. Ez nem egy humánus kivégzés, mint a kereszt halásom az, mert akkoriban általában a kivégzések nem humánus dolgok voltak. De Jézus azt mondja, hogy a hűtlen sáfár tulajdonképpen ezt érdemli. Mert elutasítja a tulajdonost, elutasítja a mindenható Isten. Ezt mondja Jézus, hogy abban az órában jön meg az Ura, aki nem készül erre, amelyben nem várja, ketté vágatja és a hűtlenek sorsára juttatja. Mi milyen sáfárok vagyunk? Ahogy éljük az életünket, jól gazdálkodunk mindazzal, amit Isten ad nekünk, vagy pedig úgy csodornak az események bennünket, és majd lesz valahogy. Jézus ma is, itt ebben a templomban is, ezen az imahétnek az utolsó napján is a hűséges sáfárokat keresi. Azokat keresi, akik tudják, hogy nem csak jól kell csinálni valamit, hanem egyszerűen magunkat kell Istennek visszaadni. Én kié vagyok. Az Istené. Nem csak azért, mert lelkész vagyok. De az az ember is az Istené, aki nem foglalkozik ezzel, csak ő nem adja önként oda magát az Istennek. A hívő ember az Istené. És ha jó sáfárok akarunk lenni, akkor úgy kell kezdeni, hogy Uram Istenem, itt vagyok, és én, aki a tied vagyok, te teremtettél, te engedted meg, hogy megszülesse, én visszaadom magam neked. Használj, amire akarsz. Tegyél velem, amit akarsz. És amikor valaki eljut ide, hogy önmagát odaszállja az Istennek, akkor elindul valami, és elkezdődik a sáfárság. De ez az alap. Jó sáfárok akarunk lenni? Akkor engedjük, hogy Isten használjon bennünket. Engedjük, hogy Isten igéje vezessen bennünket. És akkor átéljük azt, hogyha jön az elszámoltatás, akkor jutalmat fogunk kapni. Akkor Isten azt mondja, hogy jó és hű szolgám vagy, és még többre bízlak. Megbecsüllek téged, mert jó munkát végeztél. Isten nem büntetni akar, hanem áldást akar adni. Ézsaiás próféta 43. fejezetében azt mondja, de most így szól az Úr, a teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Mit mond Isten igéje? Az Isten népéről, hogy az enyém vagy. És ma az új szövetségi népéről, a gyülekezetről is ezt mondja Isten, hogy ti az enyémek vagytok. És aki Istené, azzal kapcsolatban így folytatódik Isten igéje. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok. Szoktunk átkelni vízen. Amikor az életnek a nehézségei jönnek, és nagy nehézségek árán tudunk csak előre jutni. És hogyha Isten nem segít meg bennünket, akkor elesünk. Azt mondja az ige, ha átkelsz ilyen vizeken, az élet nehézségein, akkor én veled vagyok. Miért? Mert én bíztalak meg, hogy sáfár legyél, és mivel hűséges vagy, én gondoskodom rólad. És aztán ezt mondja a folytatásban, a folyókon mész át, azok nem fognak elsodorni. Érezzük sokszor azt a sodrást, ami ott van a hétköznapokban az életünkben. Ha nem vigyázunk, akkor annyira el tudunk sodródni. Annyira nem azt csináljuk, amit csinálni kell. De Isten azt ígéri nekünk, hogyha hűségesek vagyunk hozzá, akkor nem fog elsodorni bennünket senki és semmi. És ezt is mondja, ha tűzben jár, nem felzsebődsz meg, és a láng nem fog megégetni. Vannak tűzek, amelyek ott vannak az életünkben, ami úgy tűnik, hogy majdnem tönkretesz már bennünket, majdnem megéget bennünket, majdnem elpusztít bennünket. Ha Isten szolgái vagyunk, ha keresztény emberek vagyunk, Isten sáfáraiként éljük az életünket, akkor nem kell félnünk sem a kis tüzektől, sem a nagy tüzektől, sem a kis folyóktól, sem a nagy folyóktól, mert nem fog elsodorni és nem fog megégetni. Ki a garancia erre? Az, aki mindennek a tulajdonosa, a mindenható Isten. Ő ígéri meg. De ha mi elutasítjuk őt, és nem veszük komolyan őt, mint a tulajdonost, mint aki mindenségnek az ura, akkor ez az ígéret nem a miénk. Ezt azoknak ígéri Isten, akik az övéi. Akik nem az övéi, azokat meg fogja égetni a tűz, azokat el fogja sodorni az életnek a folyója, azoknál jönnek a problémák, és tönkre fognak menni, mert Isten áldása nem lesz ott az életükön. Jézus mondta el azt a példázatot, hogy vannak olyan szüzek, akik készülnek a vőlegénynek a fogadására, és ezek közül vannak az egyik csoportban azok, akiknek a lámpásuk tele van olajjal, és készek arra, és világít ez a mécses, és van olaj, és készek arra, hogy a vőlegénnyel találkozzanak, míg ott van a másik csoport, akiknek csak félig van. És aztán, amikor világítani kell, amikor használni kell ezt a mécsest, akkor már nincs olaj. Ők nem jól sáfárkodtak azzal, amit Isten adott nekik. Mi melyik csoportba tartozunk? Isten hűséges sáfárai vagyunk, és áldást nyerünk, és egyre többet kapunk Istentől, egyre nagyobb megbízatásokat kapunk, vagy pedig Isten nélkül akarunk élni, vagy Isten nélkül éljük az életünket. Ezen az ima héten, amikor az ige azt mondja, hogy senki ne dicsekedjék tehát emberekkel, mert minden a tietek, akár Pál, akár Apolló, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tietek, ha csak idáig olvasnánk, akkor azt mondanánk, hogy hát persze minden az enyém, azt csinálok, amit akarok. De Isten igéje nem ér itt véget. Azt mondja, hogy ti pedig a Krisztuséi vagytok, és Krisztus pedig az Istené. A végső tulajdonjog az Istennél van. Ő az, aki elindít valamit, és ő az, aki megállít, ő az, aki eldönti, hogy mikor minek van itt az ideje, és ő az, aki irányítja a mi életünket is. A kérdés az, hogy milyen sáfárok vagyunk. A kérdés az, hogy mennyire veszük komolyan azt, amit Isten ránk bízott. Kívánom, hogy Isten áldjon meg bennünket, és az imahét végeztével, amikor kimegyünk ebből a templomból, akkor legyen bennünk az az elhatározás, Istenem, én komolyan veszem, amit mondasz nekem. Én jó sáfár akarok lenni. és akkor Isten megáld bennünket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy mindaz a kincs, az az áldás, mindaz a dicsőség, ami téged körülvesz, azt nem tartottad meg magadnak. Köszönöm, hogy nekünk adtad, hogy kijelentetted magad ennek a világnak, az embereknek. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged, és köszönjük, hogy az ígédben azt mondtad, hogy a menny minden szellemi áldás a Krisztusban a miénk. Köszönjük ezeket a hatalmas nagy ígéreteket. És köszönjük, Uram, hogy ha te országodat és az igazságodat keressük, akkor minden más te megadsz nekünk. És köszönjük, hogy újra és újra azt mondod, hogy szeretsz bennünket. Kérünk téged, Urunk, hogy most vizsgálj meg bennünket, és ha valaki nem jó sáfár, nem hűséges azon, amit adtál neki, kérlek, állítsd helyre. Ha valakinek ott van a szívében a fájdalom, keserűség, hogy valamit elvesztett, hogy valamit úgy érzi, hogy elvettél tőle, kérünk, Urunk, hogy gyógyítsd meg a szívünket, hogy legyünk szabadok mindentől, és szeressünk téged, és tudjuk, hogy minden a tiéd. És mi is a tiéd akarunk lenni. Áld meg, Uram, ezt a várost, és áld meg ebben a városban a gyülekezeteket, áld meg a te népedet, a keresztényeket, hogy tudják tisztelni, szeretni egymást is, de legfőképpen téged, és együtt tudjunk a környezetünknek áldást lenni. Hogy jól sáfárkodjunk, Uram, mindazzal, amit te adtál nekünk, hogy növekedjen és gazdagodjon a te országod. Kérünk téged, hogy így áld meg bennünket a hétköznapjainkban, a család életünkben, az anyagi dolgainkban is, de a szellemiekben is számítunk rád, Urunk. És kifejezzük azt, hogy szükségünk van rád, és kérünk, hogy áldj meg bennünket az Úr Jézus nevében. Amen.
illetve alattim is van, és a lányán mindegyiknél ilyenkiből lesz, hogy mi kommunikációs paradoxon, az is feljegyzés szorgalom személyek a feladók. Másik előrás témája, a technikus tartalája. Zárulhatás könnyebben indult, vagy nyitva látható a tapasztalatunk. Elkötelezett szemben, milyen az, ha a tett, mégis fiatalért. Postmodern etnik, előbelül élmények és keresztény életvitel. Mitre a jövő? És ezeken kívül még máshol a témáról is lesz szó, nem mondanám mindegyiket, tehát az első legalábbis szemben este 7 órai kezdettel, és a református szántunkban, de ettől tudatlan nagyon sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit rá. Attól, amelyik felekezettel tartunk, a szántunk valamitól van. És szívesen bízhatunk rá a mai szakmához, hogy tudjuk a közeledőlásnak az időpontját is, és a témát is így szövetkezik.
Igen, ezt kérdést szerettem volna, mert az evangélikus testvérek között is bizonyára Jócsány Sárnyi Feri bácsi neve, és már többen vagyunk a művelőtársaim, mindenkinek tudom, hogy ajánlom. Jövök oda valamit, érdezni. Szeretném megérdezni. Szeretném megérdezni. Isván, hogy imadék ma este, hogy érdezni, a művelkezetünk elindult egy olyan organizációs programot, aminek a neve Tinkó, mert mondja azt, hogy mindenhol a harmadik szombatján a Jóékai Közösségi Házban megnézünk egy filmet, ami egy világi film, tehát ezt vállalat használ, ami meg jó üzenete van azért, hogy világi élethelyzetet utat le, más oldalon meg ott van a Biblia. Megnézzük a filmet, mit mond a film és mit mond a Biblia. Ezzel akarunk eljutni az emberekhez, fiatalokhoz és segítségi fiatalokhoz, ha valakit az érdekel, szívesen látjuk volna, mert ha akkor azt a Jóékai Közösségi Házban, akkor se terjük. Én pedig kedves testvérem, olyan valamit szeretnék kérdezni, ami egész biztos vagyok benne, hogy mindenki érint. Testvérem, az a csodálatos, hogy itt együtt vagyunk. 1%. 1% az első, amit az alapítványoknak lehet felajánlani, és biztos vagyok benne, hogy minden egyes gyülekezet, legyen a templom építő alapítvány, legyen el, mint a miénk, ugyan a templom építése befejeződő, de orgonát építünk, legyen az bármi a görög katolikus testvérek templomot szeretnének építeni. Szükség van erre. Nem csak azért, mert az amúgy is befizetjük azt az 1%-ot, és az amúgy is befizetett való 1%-áról van szó, hanem azért, mert úgy, ahogy valaki észrevenik hozzá a felügyelő úr, így fogalmaz, ez a korintok itt vallás. Kedves testvérek, nagyon fontos dolog ez. Lesöpörnek minket az asztalok, kinehetjük minket, hogy nem mondjam, kiröhögnek minket, minek támogassuk ezeket, amikor nem adnak, a sajátjait nem adnak nekik, mert nem tartják fontosnak, magot előszó, magot előszó. Ne legyünk bénák, ne legyünk balakok testvéreik, ez alapján ítélnek meg bennünket a világ, higgyétek el testvéreik. És a második 1%-ot pedig egyházakra kell felajánlani, magyarországi evangélikus egyháznak, katolikus egyháznak, református egyháznak és baptista egyháznak is. Nagyon fontos, kedves testvérek, nagyon fontos. Komolyan nagyon fontos, különösen ezekben a történelmi időkben, amikor hogy nem mondjam, keresztény üldözés van. Erről majd vitatkozhatunk, illetve beszélgethetünk a szeretetlenség keretében. A halasztás is mellett. Kedves testvérek, ezek nagyon fontos dolgok. Hallottam a kedves testvérek, én sajnos nem tudtam mondani a tegnap esti ima alkalmat, mert nekem viatorbára kellett mennem, és tudnék Budaörs evangélikus templomból ahhoz tartozik torbány, viatorbány egészet, és még öt másik település is, tehát ott kellett lennem, és ott voltam egy evangélikus ima alkalmat, de hallottam, hogy a kedves református testvérek is milyen aranyos és kedvesen számítanak arra, hogyan szeretnék mert ők is terjedkedni, bővíteni a parókiát és a templomot építeni, és ezzel egyéb hasonló dolgokat. Ezek nagyon komoly dolgok, kedves testvéreim. És én is hadd mondjak el egy ilyen példát. Nem véletlen az, hogy a Rost Andrea opera énekesnőt meghívtuk ide, ő ajánlotta föl, hogy eljön ide, és a bevételt az orgonára. Kedves testvéreim, tudjátok, hogy mit csinálunk? Papírt gyűjtjük. minden háztartásban hetente ennyi papír összegyűlik. És ezt a kedves testvérek elhozzák ide Isten tiszteletre, és én azt mondtam, hogy az egyházi testvérek nem engedik el azokat, akik nem mondnak legalább egy papírt. Beengedik őket, de így értem a testvérek. Egy iskolától tudom, hogy amikor mindenki rendesen hoz papírt, akkor bejött 150-200 ezer forint egy vagonnyi, illetve vagonnal, vagy konténerre, vagy valamivel lenne. Bejött annyi. És ez egy billentyű egy orgonában. Vagy egy otthon, egy templomban, vagy egy fal, vagy valami ilyesmi. Nagyon fontos, kedves testvérek. Ezek mind nagyon összeállítanak bennünket. Ezt most csak az evangélikus testvéreket kérdezem, de hogyha egyszer, kedves baptista testvéreket, vasárnap este 4:30-kor beállunk valaki ennyi papírra, hát kedves Isten, ne utasíts vissza. Tehát a bűncsétek, ez nagyon fontosak ezek a dolgok, kedves testvérek. És most pedig akkor a
thank you.
így szolgáljuk rá. Én azt gondolom, hogy most a lelkipásztor testvére és mondásai nem megyünk ki oda kezdet fogni mindenkivel, hanem mi is majd elvenünk a mi között, és aztán próbálunk beszélgetni mindenkivel. Igaz az ilyen, hogy az utolsókból lesznek az első és az első az utolsó, tehát hátul vannak, azok még választhatnak. Nem biztos, hogy az oka, mennyi, 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 mennyi,